Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái.
14. Leó pápa telefonon beszélt Spanyolország miniszterelnökével. 14. Leó fogadta Antonio Guterres, ENSZ főtitkárt. León de Perú. A vatikáni média új dokumentumfilmje a pápa perui missziójáról.
Ő általa, ő vele, ő benne. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapra.
XIV. Leó pápa telefonon beszélt Spanyolország miniszterelnökével. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a király és a királynő jelenlétéért a pápasága kezdetén bemutatott szentmisén. A miniszterelnök pedig megújította a pápa meghívását Spanyolországba. 14. Leó pápa szerdán délután telefonon beszélt Pedro Sánchez Pérez Castellón, spanyol miniszterelnökkel. A Szentszék sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben kifejtette, hogy a hívás során a pápa kifejezte háláját, hogy Fülöp király és Letícia királynő Rómába látogattak, hogy részt vegyenek a péteri szolgálata kezdetét jelentő szentmisén. A felek megvitatták a két ország számára fontos témákat, többek között a migrációs válságot, a folyamatban lévő konfliktusok megoldására irányuló hidak építésének szükségességét és az emberi méltóság védelmét. Pedro Sánchez, miniszterelnök, ismételten meghívta Leó pápát Spanyolországba, miután beszéltek a júniusban Sevillában megrendezésre kerülő 4. nemzetközi fejlesztés finanszírozási konferenciáról. 14. Leó fogadta Antonio Guterres, ENSZ főtitkárt. A megbeszéléseken hangsúlyozták, hogy a Szentszék támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének a világbéke iránti elkötelezettségét. Június 11-én szerdán reggel a 6. Pál aula melletti kisteremben 14. Leó fogadta Antonio Guterres, ENSZ főtitkárt, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataiért felelős titkárával. Erről a Szentszék sajtóirodájának közleménye számolt be. Az államtitkársággal folytatott szívélyes megbeszélések során a Szentszék támogatását fejezte ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének a világbéke iránti elkötelezettségéhez. A felek ezután foglalkoztak az ENSZ által szervezett folyamatokkal és közelgő csúcstalálkozókkal, valamint azokkal a nehézségekkel, amelyekkel a szervezet szembenéz a világban tapasztalt válságok kezelése során. A megbeszélésen konkrét konfliktusos és bizonytalan helyzetekről is szó esett, olvasható a szentszéki közleményben. León de Perú. A vatikáni média új dokumentumfilmje a pápa perui missziójáról. 14. Leó pápa 2025. május 8-i megválasztását követően a vatikáni média egy új dokumentumfilmben mutatja be Robert Francis Prevost perui missziós tevékenységét, amely hamarosan a vatikáni média csatornáin is látható lesz. Misszionárius, plébános, professzor, papképző, püspök, barát. Egy új dokumentumfilm, melynek spanyol címe León de Perú, a perui Leo, Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leó pápa nyomdokaiban jár. A vatikáni média újságírói Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera Espaliat és Jaime Vizcaino Aro által készített dokumentumfilm rekonstruálja az ágostonrendi pápának a latin-amerikai országban töltött éveit. Több perui városban, köztük Limában, Trujillóban, Csiklájóban játszódik, érintve a kis és nagy városokat, falvakat, kerületeket, külvárosokat, plébániákat, iskolákat és szerzetes házakat, ahol megfordult. Prevost atya, majd később püspök, Ezeken a helyeken misézett, prédikált, tanított, szerzeteseket képzett, fiatalokkal találkozott, születésnapokat ünnepelt, és aktív jótékonysági tevékenységet folytatott olyan tragédiák közepette, mint az El Niño árvizek és a koronavírus járvány. Lelkipásztori és szociális működését számos olyan ember története mutatja be, akik együttműködtek a leendő pápával, és akik meghallgatást, támogatást és segítséget kaptak tőle. A tanúságtételek püspököktől, ágostonrendi társaitól és plébánosoktól származnak, mint például a fiatal Krisztóf Ntaganzwa atya a rendkívül szegény Pachakutek kerületből, amelyet komolyan sújtott a COVID-19 helyzet. Azon a területen az akkori apostoli adminisztrátor, prevost atya élelmiszert és gyógyszert küldött a munkanélküli, éhező embereknek. Gyorsan reagált, hasonlóan ahhoz, amit Csiklájó püspökeként tett, amikor az árvíz sújtott a lakosságon segített, bátran kilépve a vízzel elárasztott utcákra, ahogy azt a túlélő Rossio felidézte a dokumentumfilmben. Csiklájó településről megismerhetjük emellett Hanina Széza, a Caritas korábbi igazgatójának vallomását egy kampányról, amelynek célja a válságban lévők oxigénellátása volt, valamint Bertának, a Trujillóban Padre Roberto által a szegény családok élelmezésére létrehozott szegény konyha egyik szakácsnőjének vallomását. A film számos további személyes történetet tartalmaz. Szilviájét, akit apácák mentettek meg a prostitúcióból, és akinek bátorsága arra inspirálta prevost püspököt, hogy létrehozzon egy emberkereskedelem ellenes bizottságot, vagy Hector és lánya Mildred beszámolóját, akinek a jelenlegi pápa a keresztapja. Ezek a tanúságtevők megosztják, hogyan élték meg a május 8-i Habemus pápám estéjét, és személyes üzenetet küldenek a pápának. A León de Perú című dokumentumfilm hamarosan megjelenik a vatikáni média hivatalos csatornáin. A JOR közzétette 13. éves jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, közzétette éves jelentését, amely tartalmazza a pápának fizetett 13,8 millió eurós osztalékot, összhangban az intézet vallási és jótékonysági tevékenységeinek támogatására irányuló küldetésével. A Vallási Művek Intézete, a JOR, az egyetlen olyan szervezet, amely a Vatikán városállamban hivatásszerűen pénzügyi tevékenységeket végezhet. A JOR közzétette 13. alkalommal az éves jelentését, amely tartalmazza a 2024. évi pénzügyi kimutatásokat, amelyeket a nemzetközi számviteli elvek, a JASZ, a nemzetközi számviteli standardok és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készítettek. A JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy azt szolgáló ügyfelet szolgál ki, világszerte több mint 110 országban. A kiadott sajtóközlemény ismerteti az elért eredményeket, amelyek a JOR küldetéséhez kapcsolódnak, miszerint világszerte szolgálják a katolikus egyházat, és összhangban vannak a stratégiai terv célkitűzéseivel. A közölt adatok a következők. 32,8 millió euró nettó nyereség, ami 7%-os növekedést jelent 2023-hoz képest, plusz 5,8% kamatrés, plusz 13,2% banki jutalék, plusz 3,6% közvetítői árrés 2023-hoz képest, plusz 16,1%-os növekedés az első szintű tőkearányban 2023-hoz képest, amely most 69,43%, az általános kockázat csökkenés és a saját tőke növekedése miatt. Emellett a jelentés arról tájékoztat, hogy 5,7 milliárd euró a kezelt vagyon, betétek, folyószámlák, vagyonkezelés és letétbe helyezett értékpapírok, ami a 2023-as 5,4 milliárd euróhoz képest növekedést jelent, és 731,9 millió euró a saját tőke, ami 64,3 millió euróval több, mint 2023-ban. A nettó nyereség növekedését a kamatrész, a banki jutalék és a közvetítői árrés pozitív hozzájárulása, valamint a gondos költségellenőrzés eredményezte. Számos nem pénzügyi javulás is történt, mivel a JOR megerősítette kulcsfontosságú funkcióit és új szakképzett személyzetet vett fel. A célzott beruházások lehetővé tették a digitális és informatikai infrastruktúra fejlesztését az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében. Az első szintű tőkemutató erőssége, valamint a likviditási mutatók az intézetet a világ legszilárdabb pénzügyi intézményei közé helyezik, a tőke ellátottság és a likviditás tekintetében. A Mazars Italia könyvvizsgáló cég 2025. április 29-én tiszta véleményt adott ki a JOR pénzügyi kimutatásairól, amelyeket az intézet felügyelő bizottsága egyhangulag jóvá hagyott, és az alapszabályában foglaltaknak megfelelően felülvizsgálatra megküldött a bíborosi bizottságnak. A 2024-es pénzügyi kimutatások szilárd pénzügyi eredményeinek fényében és az intézet tőke szükségletét figyelembe véve a bíborosi bizottság jóvá hagyta 13,8 millió euró osztalék kifizetését a pápának, összhangban az intézet vallási és jótékonysági tevékenységének támogatására irányuló küldetésével. 2024 folyamán a JOR továbbra is bővítette banki és befektetési szolgáltatásainak kínálatát, teljes mértékben betartva a katolikus egyház társadalmi tanításának alapelveit. A befektetési szolgáltatások minőségét megerősíti az intézet vagyonkezelési vonalainak teljesítménye, amelyek pozitív hozamot hoztak, és az esetek 79%-ában felülmúlták a benchmarkot, az iparág teljesítményének összehasonlítási alapját.
Ő általa, ő vele, ő benne. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapra.
A Szent Háromság hittitkának tudományos levezetése szép a teológiában, mégis ha csak elmével közelítem meg, akkor egy idő után elveszek a logikusnak tűnő magyarázatok sűrűjében. Engem személy szerint a képek közelebb visznek a titokhoz, és egy nagyon szép képet tár elénk a következő történet, amely két nyugdíjas teológiai tanár beszélgetéséről szól. Sok éven át együtt tanítottak teológiát az egyetemen, és már jó ideje nem találkoztak. Nem kérdezték egymást a közben eltelt évekről, hanem szokásuk szerint rögtön teológiai kérdésekről kezdtek beszélgetni. Néhány kisebb jelentőségű kérdés után a Szent Háromság témája is előkerült. A vendéglátó atya ezzel kezdte mondandóját. Közel 30 évig tanítottam a Szent Háromság tant, de most belátom, hogy rosszul tanítottam. Sokkal egyszerűbben kellett volna. Most megmutatom neked a Szent Háromságot. Ez a felvezetés igazán kíváncsivá tette a vendéget, aki évek múltán is jól emlékezett arra, hogy mennyit beszélgettek, sőt, vitatkoztak annak idején a katolikus hit ezen valóban legtitokzatosabb, legnehezebben megközelíthető igazságáról. Ekkor a vendéglátó atya a következő magyarázatba kezdett. Bal kezét kissé előre nyújtva, kinyitotta a tenyerét. Ez az atya, a mennyei atya, az első isteni személy. Ő az, aki mindig ad. Adományai megmutatkoznak a teremtésben és a gondviselésben. Aztán előre nyújtott jobb kezét maga felé húzta, és ezt mondta. Ez pedig a fiú, a második isteni személy, aki elfogadó. Elfogadja azt, amit az atya kér tőle, és elfogadja mindazt, amit az emberek neki felajánlanak szeretettel. Vendége ekkor közbeszólt. Most aztán kíváncsian várom, hogyan mutatod meg a szent lelket. Erre a magyarázó atya egyszerűen összekulcsolta két kezét. Ez pedig a Szentlélek, aki összekapcsolja, egyesíti az atyát és a fiút. Ez a körforgás. A kinyújtott és összekulcsolt kezek körforgása Istennél állandóan működik. És ezt még csak annyival egészíteném ki, hogy időközben van az úgy, hogy a jobb kéz nyúlik előre és elfogadja a bal. A fiú is szereti az atyát. Ő is ad neki, és az atya elfogadja. A fiú is adja magát, amikor a Szentlélekben szeretik egymást. Kölcsönösen adnak és elfogadnak, mert egyedül szeretni nem lehet. Isten sincs egyedül. Én hárman vagyunk, fogalmazta meg egyszer valaki érdekes módon. Ez a teljes én, aki nincs egyedül. S ő az alapja minden emberi közösségnek, s az emberi közösség legkisebb sejtjének, a családnak is. A Szent Háromság hitigasság. Ezt az igazságot akkor értem jól, ha ő általa, ő vele és ő benne élek. Ez látszani kezd, és erről beszélek, elsősorban életemmel, s aztán szavakkal is, ha kérdeznek, életvitelem, magatartásom miatt. Igen, mert a Szent Háromsággal és a Szent Háromságban való élet tartást ad. Olyan tartást, amely az egymást szerető és egymást átjáró isteni személyek szeretetének alapja. Ha élek ő általa, ő vele és ő benne, akkor bennem is túlcsordul ez a szeretet. Gyakorlatias szeretetben élek. Mások felé fordulok és közösséget teremtek. A Szent Háromság életének közösségéből adok tovább valamit. Ez a szeretet közösség nem magányos, hanem örök dialógus, közösség és egység. A szeretet a Szent Háromság lényege. Az atya szereti a fiút, a fiú szeretettel fordul az atyához, és ezt a szeretetet a Szentlélek köti össze bennük. Ez a szeretet hív minket arra, hogy ne magányosan éljünk, hanem közösségben, egységben. Ha hiszem, ha nem, hitemtől függetlenül létezik a szeretet. Ha nem lenne, mi már rég nem lennénk ezen a földön. Ferenc pápa mesélte el, hogy egy alkalommal már órák óta gyóntatott, amikor találkozott egy idős, 80 éves asszonnyal, akinek szeme tovább látott, tele volt reménységgel. Nagymama, maga miért jön gyónni, hiszen nincsenek bűnei, mondta neki a későbbi pápa. Atyám, mindenkinek vannak bűnei, és Isten mindent megbocsát, válaszolt az asszony. De ezt honnan tudja, érdeklődött tovább Bergoglio atya. Ha Isten nem bocsátana meg, akkor a világ nem létezne, mondta az idős asszony. Isten mindent megbocsát. Egyedül arra vár, hogy közeledjen hozzá. Egészen közel jött, itt van. A Szentlélek kiáradásának ünnepe ezt igazolja, csak nem tulajdonítunk elég nagy fontosságot. Az atyáról beszélünk, a fiúról még többet, de a Szentlélekre, aki elvezet a Szent Háromság teljességébe, túl kevés időt szánunk. Még nyolcadát sem ünnepeljük meg, pedig a Szentlélekben van a mi lelkünkhöz legközelebb. És a Szentlélekben van visszaútunk az Atyához, Krisztus által. Egy kisgyerek egyszer így fogalmazta meg a Szent Háromság titkát egyetlen szóban. Atya Isten. Érdemes-e kifejezést közelebb engedni magamhoz? Sosem vagyok egyedül, ha tudatosítom jelenlétét, s ha vele vagyok, akkor megtapasztalom az Atya fenntartó erejét, a Fiú gyógyítását és a Szentlélek örömét. A megtapasztalás után még ennyit sem kell beszélni róla, csak élni. Ő általa, ő vele és ő benne.
Ő általa, ő vele, ő benne. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
programajánló következik.